A Clevelandi Magyar Múzeum 56-os kiállításának megnyitóján Kékedi Istvánnal, egy igazi 56-os magyar szabadságharcossal, forradalmáról beszélgetek, az élményeiről, az emlékeiről. Üdvözlöm szeretettel!
Köszönöm szépen, hogy erre lehetőség van, hogy végre elmondhatom azt, amit idáig titokba tartottam, mivel hát mindig, ahogy odahaza, mindig mondtuk, hogy a falnak is füle van, és hát nem tudtam, hogy mi lesz véletlenül, hogyha már előre megtudják, hogy hát tényleg ki is voltam én, de hát most már 79 éves fejjel nyugodtan elmondhatom az élményemet. Valójában már szeptember, augusztus végén, szeptemberben már összejöttünk így véletlenül, és ahol én hát dolgoztam, ottan az osztályvezető azt megkérte, hogy menjek, hallgassam meg, hogy miről van szó. Persze akkoriban nem is gondoltam ilyesmire, hogy ebből ilyen nagy dolog fog történni. Főleg az volt az ifjúságnak akkor az agyába, hogy valamit kellene csinálnunk, mert az élet nem mehet így tovább, hogy mi dolgozzunk erősen, mert a jelszó az volt, hogy te dolgozzál erősen, hogy a jövő generációnak jobb dolga legyen. Persze mi is azt mondtuk, hogy hát nekünk is kellene ebből élvezni a jólétből, miért mi dolgozunk, és azok élvezzék az egész mondjuk életet. Mert följött az a szó például, hogy 48-ban hát milyen nagy értéke volt a forintnak, hogy anyán kiment a piacra 10 forinttal, egy egész nagy kosár ennivalóval jött haza, és most 1956-ban akkor meg kiment 100 forinttal, és alig hozott valamit a kosárba, hogy ennyire romlott az életszínvonal 48-tól 56-ig. És ez volt mindig a jelszó, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. És ez mondjuk mindig erősebben volt a nyilatkozatok, hogy valamit kell. De nem is gondoltunk arra, hogy ebből tényleg egy forradalom lenne. Itten egy piszoli valójában egy tüntetés volt, hogy valamit a kormány, mert a Rákosiék, ugye azok nagyon jó emlékeim vannak az ő múltjáról. Elég azt hozzá, hogy 23-án én akkor a postánál dolgoztam, mert egy hadiüzemben voltam, ami az a neve autó- és traktoralkatrészgyár volt, és nem volt autó, se traktor, hanem teljes katonai, továbbszolgálatos katonák dolgoztak. Különfajta bilétánk volt nekünk, a munkásoknak. Szóval elég azt hozzá, hogy én ott dolgoztam, és összeroppanást kaptam, miután a partnerom az elnézte a rajzot, és az éjszakai munkába selejtet csinált, és akkor másnap reggel mentem kérdezni az osztályfőnökömtől, hogy mi történt vele, hogy ez nem pucolta le a gépet, és minden szanaszé, és akkor mondta, hogy szabotálásért letartóztatták. Aztán tudod, mint 17 éves rác, ugye éppen érettségiztem a szakmába, és hát idegösszeroppanást kaptam, mert féltem, hogy mi lesz, ha a munkám, én is ugyanezt csinálom, engemet is letartóztathatnak, és én voltam valójában a család fő, mert három öcsém és a húgommal, vagy anyám beteges volt, apám nyugdíjas volt, mivel hogy a MUT-rendszernek volt rendőr főfelügyelője, így aztán hát nekem nagyon vigyázni kellett, hogy mit csinálok. Elég az hozzá, hogy jött az október, és akkor már annyira előre voltunk haladva, hogy tényleg itten fölvonulás lesz, és tüntetünk a kormány ellen. De én akkor nem vettem részt, de ellenben 24-én már benn voltam Pesten, és akkor tudtuk meg, hogy a rádióállomástól el kellett menni, mert sortüzet kaptak a nép ott a tüntetők, mert be akarták olvasni a 12 pontot, mert akkor még csak a 12 pontról beszéltünk, és mikor aztán a BEMHAPO-hoz, aztán ez a tömeg elvonult, a BEMHAPO szoborjához mentek, akkor kezdtek el valójában gondolkodni, hogy még hozzá kéne rakni valami másokat. Szóval így született meg a 16 pont. Hát én tudom ezt, hogy én máma itt vagyok, akkor én elhoztam volna fölolvasni a népnek, hogy tudjuk, tudják az 16 pontot. És akkor hát a Pesten, mikor megtudtuk, hogy elfoglalták a forradalmárok a Kossuth rádiót, és akkor beolvassák a 16 pontot, úgyhogy akkor mi ottan örömbe egymást ölelgettük, és akkor kaptam egy nénitől egy kokárdát, ami még mai napig is megvan, azt is el kellett volna hoznom, mert a lányom az látta. Szóval ilyen emlékem van erről, és hát persze aztán elkezdődtek a harcok. Jöttek az orosz tankok Tatabányáról, akkor jöttek az orosz tankok be Pestre, és kezdtek lövöldözni. Erre fogtuk ott a tömeg ifjúság, fölborítottuk a hatos villamost a Kőrút és a Rákóczi útnál, avat gondolván, hogy majd megakadályozzuk, tehát az, mint a Kártyavár, úgy csak szépen széttolták. És akkor úgy emlékszek az MK kávéháznál, ottan a kapu alatt voltunk, ahogy lőttek, és azok géppuskával lőttek ott ránk, és az egyik srác kidugta így a fejét, ezeket én nem mondtam meg el, fejbe lőtték, úgyhogy mellettünk esett össze, de hát nem tudtunk mit csinálni, rohantunk védőhelyre valahová. És akkor eljutottam a barátommal, a Sanyival a laktanyához, az Üllői úti laktanyához, és akkor ottan a srácok ott dobálták a molotov kaktélokat le, és az egyik tankot az kigyulladt, és kiugráltak belőle egy páran, de mi aztán ketten fölugrottunk, miután már kigyulladt az, leállt a tüzel, és be akartunk nézni, hogy mi van, és ottan van egy fiatal srác, hát azt hamar kihúztuk, persze az ifjúságint agyon akarták verni, aztán mondtuk nekik, hogy hát minek, hát nézd meg, a lába teljesen ki van nyírva, úgyhogy az ártatlan, és nézd, milyen fiatal, még ugyanolyan életkorú lehet, mint mi vagyunk, és akkor levittük oda az Üllői út sarkára, és onnan valakik aztán bevitték a klinikára, szóval ennyit tudok róluk. De ellenben a másik oldalt ugyancsak dobálták ez a páncélkocsi, ami hát csak katonák ültek benne, és azok is kigyulladtak, égtek, úgyhogy az út szélén ott feküdtek, megégve, mint magyarul, ahogy mondták, mint a disznó megsülve. Úgy annyira, és hát persze meghalva voltak. Eddig voltam mondjuk Pesten, és akkor visszamentünk Erzsébetre a postát, mely közben hát mondjuk amikor idegösszeroppanást kaptam, akkor a klinikára jártam injekcióra, és az orvos akkor azt ajánlotta, hogy kint kell, szabadon kell lenni, hogy friss levegőn, és talán az rendbe hoz engem. De két lehetőség volt. Elmegyek egy köművesre mellé kubikusnak, mert hát az én vasas szakmám volt, vagy pedig a postárát köszönhettem apámnak, mert az meg ismerte a keleti pályaudvaron lévő főpostának az igazgatóját, és azon keresztül bekerültem a postára, mint távirdász. Majd aztán később egy évre rá megkaptam egy területet, ami 10 kilométeres körzet Erzsébetet, azt hordtam a postát. Reggel 4 órakor már az újságokat szállítottuk, majd 7 óra, 7:30 vissza be a postára, és akkor szétszortíroztuk a leveleket, és aztán kezdtük kihordani. Szóval ekkor visszamentem, mert közben az osztályfőnököm, ez két nevet meg kell említeni, akik hát velem együtt voltak. Az egyik Fehér Ágoston volt, nem tudom, mi történt vele, a másik meg Sárosi Sanyi, aki aztán ő volt helyettem a brigádvezető, miután én kaptam a területet. Szóval így aztán ketten együtt csavarogtunk és jártunk. És akkor visszakerültünk Pestre, és akkor szóba volt arról már negyedike után, mert szombaton hallgattuk a nagy ünnepséget, hogy hétfőn megkezdjük fölépíteni az országot, elpucolni a romokat, minden. Milyen ké az ország, most már szabadok vagyunk, és magunknak, tényleg magunknak dolgozunk, nem úgy, mint hát a kommunizmusban, vagy a Rákosiék hirdették, hogy tiedé minden, de nem lehet hozzányúlni, mert megrongálod, vagy ellopod a nép vagyonát. Szóval ez volt mondjuk az egyik bűnöm, mikor mielőtt fölborítottuk a villamost, hogy a Sztalin szobornak a feje külön volt a testtől, és én fölálltam rája, és a nagy kalapáccsal sikerült betörni egy jó tárnyi nagyságú szobor darabot, és azt cipeltem magammal egész végig. Szóval ez mondjuk egy, mondjuk a kommunizmusnak egy megrongáltam, megloptam, vagy megtönkretettem a nép vagyonát. A Rákos idejében azt magyarázták, hogy hát tiedé minden, a népé, de megrongálni az a nép vagyonát teszett tönkre, mondhatom, az lehetett egyik bűnöm nekem, hogy ezt csináltam. És akkor hát negyedike után, mikor hát az oroszok kezdtek föltörni, mi akkor a Soroksári úton, a Nagy Sándor utca és az Erzsébet útján ott próbáltuk felszedni ezt a makadámköveket, avval, hogy leaknázzuk, mert jöttek katonák segíteni nekünk. Fényképet nem engedtek csinálni, mert kihúzták a filmeket a gépből, hogy nehogy véletlenül az a népnek abát. Tudtuk volna, hogy ez akkor a filmet azért megtartottam volna. És hát a juthadomb az egy olyan, mit mondjak, talán másfél kilométerre lehetett. Onnan figyelték, hogy merre vannak, Kecskemét felől jönnek az orosz tankok, hogy azt ott mi megakadályozzuk, hogy Budapestre bekerüljenek. Közben reménykedtük, hogy föl is robban egy pár. És a katonák segítségével, de olyan köd volt szerencsénkre, hogy ilyen szürke pokrócot osztottak nekünk széje, és az egyik fiút mellém rakták, hogy itt a sarkon, a Nagy Sándor utca sarkán, az Óla gyárnál, ott helyezzük el a géppuskát, és ha jönnek, akkor onnan tudjuk lőni az orosz tankokba, az kint lévő, akik ma géppuskával állnak a tanknak az tetején. De közben Budapestről megérkezett egy teherkocsi tele ávósokkal, és kaptuk a sortüzet. Szóval itt nem tudom, hogy mennyien haltak meg, de annyit tudok valami, hogy tizenvalahányat elfogtak, és azt a rendőrségre vitték, mint börtönbe őket. Szóval ekkor hát mondjuk nem volt más kiút, szégyen a futás, de hasznos volt, mivel hát a golyók sűvítettek a fejünk fölött. És hát akkor hát jött az összeomlás, mert ugye nem volt fegyver, nem volt lőszerünk, inkább az lehet, nem tudtunk harcolni a tankok ellen, mert teljesen körbefogták az országházat és a Budapestet, és lőtték széjjel az épületeket, úgyhogy emeletes házak teljesen tönkre mentek, mert ahol kaptak egy lövést oda, ágyugolyó ment oda, és lőtték a tankkal az épületet széje. De aztán hát később kezdtek összeszedni, miután a Kádárék bejöttek, elfoglalták az új kormányt, megint Nagy Imréjék elmentek, mert negyedikén én fölébredtem, mikor a rádió rá volt kapcsolva, hogy hát az ország körbe van véve, de a kormány a helyén van. De persze ezeknek szerencséseknek menekülni kellett. A Mincenti hercegprímást, akit ugyancsak az 56-osok kimentettek. Úgyhogy hát hihetetlen. Én aztán végighallgattam az egész tárt 2002-ben, mikor odahaza voltam. Az Andrássy út 60-t meglátogattam, ahol nagyon sok beszélve arról, hogy a Kádár idejében a sok ifjúságot, 14-16 éveseket is összeszedtek, és azt elvitték Szibériába. Ezt onnan tudom, mert amikor 86-ban jött egy személy, két személy valójában dokumentálos filmeket készítettek, interjúvot, és valaki, akinek véletlenül elbeszéltem, hogy én ki vagyok, mi vagyok, az akarták tudni, hogy kik voltak, akik elvágták a szobornak a lábát. Hát mondtam, még ha tudnám is, nem mondanám meg, hogy kicsodák, akik akkor, és hát elhúzták a körútra ezért a testet. Ekkor mondta a fiú, hogy hát én azok közül való vagyok, akik Szibériába szállítottak, de most már itthon vagyunk. Szóval innen tudom, hogy nagyon sok fiatalt, és kivégeztek, mert ott az Andrássy út 60-ban volt a titkos átjáró, ahol hát ott volt a bitófa, hogy egymás után a szerencsétlen 18 évesek, mert addig tartották, míg elért, és akkor kivégezték őt. Tehát ugyanúgy a Nagy Imrének is, ahogy felakasztották, ott láttam a részét. Szóval így aztán hát mondjuk örülök, hogy a november 21-én hagytam el Budapestet, mivel hogy már akkor kezdődött, hogy erősen szedik össze, akik részt vettek a forradalomba. És a unokatestvéremnek a férje azt hozott össze engemet egy illetővel, aki készült, és akkor tudtam meg, hogy ő volt az, aki Cseppel és Erzsébet között hordta a muníciót, szóval a lőszereket hozta nekünk, amit hát aztán Pestre használták az ifjúság. De közben még a Gerő idejében 5 személy, vagy 7 voltak, mondjam inkább úgy, akik bejöttek a postára, mert kaptunk fegyvereket, hogy vigyázz, őrjük meg a postát, mert akkor még nem tudtak, hogy ellenforradalom, vagy mi lesz, ugye? És hát azoknak odaadtam a fegyvert, és másnap reggel az elsősegély nyújtáson az őr az jött be a postára mondani, hogy hát 7 személy a téglagyári tónál vannak, letették a fegyvert, és agyonlőtték. És akkor engem küldött ki az osztályvezető, hogy menjek, szedjem ki az igazolványokat, és értesítsem ki a családokat, hogy itt és itt vannak azt a családtagok. Egy ifjú munkás volt, a többi mind családtagok, kisgyerekek, hát persze velük együtt sírtam valójában, hogy sírtak, hogy az édesapjukat agyonlőtték a kommunisták. De ezt az autó és traktorokat részgyárból az ávósok jöttek ki, és azok lőtték ezeket agyon. Szóval ezt még közben hozzátudom. Hát 21-én elindultunk, és akkor az egyik férfi, egy házaspár volt, az a férje, az a Margit-szigetnek a nyugati oldalán, vagyis hát Stalin hídnak az oldalánál, ott volt egy teherfuva vállalat, és hát ott dolgozott, és elhozta a teherkocsit, hogy majd avval Bécsi országúton átjutunk minél előbb. De közben az országúton mindig láttuk, népek mennek csomagokkal, mindig megálltunk, és Ácsnál egy motorkerékpáros, mert nem az ő trakját, hanem valami másik személynek a trakját loptuk el, mondjuk így magyarul, és tele volt a teherkocsi már néppel, akit vittünk volna ki Ausztriába, a Bécsi országúton, de aztán mi leugráltunk, aztán amerre láttunk, szaladtunk, és hát a teherkocsival a nép nem tudott lejönni, hát azokat visszavitték Pestre, hogy azt mi történt velük, nem tudom. De aztán mi Ácsnál onnantól gyalog mentünk a hegy oldalán, és persze ennivaló, volt egy szatyrom, abban nem is tudom, Győrbe vagy hol voltunk, ottan vettünk kenyeret, 4 kilós kenyeret, és azt tettük 7-en, és ott egy ellenlámpám, és az déreknek a nyomába ott volt víz, abból kanalaztuk, és azt ittuk meg, mert nem volt más innivalónk. De hát aztán a határhoz, közel értünk a határhoz, akkor a baktértől megkérdeztük, hogy merre van a határ. Azt mondja, itt nem messze van, de ne menjünk akkor is szásba, mert ott van orosz tankok, 2 orosz tank, és úgyhogy csak mellette, ami már ki van pucolva, ott menjünk, ott egyből keresztül jutunk a Ausztriába. Hát persze sajnos nem így történt, mert mikor ott elkezdtünk menni, egyszer csak kiabálták, stoj, stoj, állj meg, állj meg. És akkor föllőtték a Stalingrad rakétát, és utána sortüzet kaptunk. Persze mi megtanultuk, mert 52-53-ban minket kiképeztek, partizán harcokra. Úgyhogy mi nagyon megtanultuk a fegyver kezdetét, a használatát, és hogy hogyan és mint kell harcolni Amerika ellen, szóval a kapitalizmus ellen. De erre nem számítottak, hogy ez az ifjúság megfordul, és ellenük fog fordulni. ami meg is történt. Szóval mi aztán elhasaltunk négyen egy egyetemista, és a három szemét azt hittük, hogy agyonlőtték. Visszamentünk a bakterházhoz, és mondtuk, hogy hát mi történt, hogy nem tud elbújtatni. Azt mondja, hogy hát ő nem mer, mert nem jönnek véletlenül a tankok, és keresik a többi személyeket. Szóval befeküdtünk az istállóba a tehenek közé, és ott aludtunk. Úgyhogy másnap reggel aztán a bakter bejött, és akkor kértük, hogy hát segítsen átvinni. Azt mondja, hogy a legjobb, hogyha bementek a TSC-be, és ottan azok a lányok mennek ki kukoricát törni, mert akkoriban még nem voltak gépek, hanem kézzel törtük a kukoricát. És ezek a lányok visszamentünk, és akkor megbeszéltük a traktorossal, hogy hát átvisz bennünket a határon, akkor hát odaadunk mindent, mert pénzt kérte, hogy mennyi. Aztán a lányok beadtak ilyen esőkabátot, meg ezt a babuska kendővel bekötötték a fejünket, úgyhogy elvesztünk ott négyen a tömeg, és ott mentünk el pont a tankok előtt, és ezek kiabáltak ezek a lányok mindenfélét az orosz katonáknak. És akkor láttam, hogy ez a két egyetemista, meg a férfi, aki hát valójában segített minket, hogy őket elfogták, és mi meg szabadon ki tudunk menni a határon. És Ausztriában ott már éppen trágyázott, mondjam így magyarul, szórt a széjjel ott a szántóföldön, és akkor már ott volt egy osztrák csendőr, aki mikor elpucolta a traktorját, vagy rajta volt a trágya, azokra hát fölültetett, és bevitt minket a faluba. És hát ottan már egy csomó menekült személy volt ottan, és akkor aztán elvittek, vonatra raktak éjjel, és Bécsbe ott átraktak egy másik vonatra, ami Salzburgba kerültek, és Salzburgból december 5-én Linzbe vittek, hogy onnan jövünk Amerikába. És szerencsére 10-én érkeztem Amerikába, és Camp Kilmerbe kerültünk be egy katonai repülőgéppel, ami többször le kellett szállniuk, mert vagy a motor leállt, vagy éppen valami baj volt. Szóval így késve érkeztünk meg, és ezt később tudtam meg, az egyik salesman, aki ott volt katona, az mesélte nekem, hogy hát ők készítettek nekünk csirkepaprikást, és hát ki kellett dobni, mert nem érkeztünk meg arra az időre. Úgyhogy 6 dagot akkor tudtam meg, hogy 6 dag van, 6 dagot, ahogy akkor mondták nekünk, avval fognak önket, meg tojásrántottával fognak ellátni. De aztán szólították a nevemet, és szponzorom az felszedett, és New Yorkba kerültem, és ott akart elhelyezni engemet New Yorkba, de gyönyörű volt este kivilágítva, ugye karácsonyra készülve, és én nagyon el voltam, mondom, ez túl zajos nekem, mondtam a papomnak, hogy hát nem tudsz valami kis faluba, mert fogalmam nem volt, hogy mekkora, mert nem tanultuk Amerikát, csak annyit tudtunk, hogy hát egy kizsákmányoló ország volt, aki hát kapitalista ország, és a tőzsdén csinálják a nagy pénzt. És akkor kerültem el Torrington, Connecticutbe. Fölrakott egy vonatra egy házaspárral, és akkor meghagyta a kalauznak, hogyha Torringtonba kerülök, akkor szálljak le. De ott már az evangélikus pap az bejelentette a templomba, hogy mi érkezünk, úgyhogy jöjjenek ki magyarok, és hát, hogy ne legyen idegen nekünk megjelenni, szóval leszállni a vonatra. Hát szóval így kerültem Torringtonba, és nagyon, már 17-én már elkezdtem dolgozni, és azóta dolgozok. Szóval ez egy rövid történet valójában, és hát továbbra, ugye a családot megismertettem a feleségemmel, és volt a nagybátyának egy importháza, és ottan part-time-ba dolgozgattam neki, míg aztán végre megtaláltam a szakmámba a helyet, és akkor elkezdtem dolgozni.
Még egy annyi kérdésem lenne, ja, hogy tessék. Egy rövid gondolat, amit így, mint egy 56-os szabadságharcos üzen a mai generációnak és a fiatalságnak, így a 60 év távlatából, hogy mi lenne egy fontos üzenet nekik?
Most vagyok, hogy Amerikában élhetek, és tényleg az emberek, amit elképzeltek, vagy mi is, amit elképzeltünk, itt megnyerhettük azt, amit akart az ember. Szóval arra kérek mindenkit, hogy ne hagyják el az anyanyelvet, mert mondjuk én a családomnak még mai napig is angolul helyett magyarul beszélek, de mikor mondjuk van egy vasipari üzemem, és ottan hárman együtt dolgozunk most már. A 70-es években 30 személlyel dolgoztam, de most már hát akkor meg ambíció nem olyan nagy, de ellenben megtartottam a magyarságot mai napig is, és büszke vagyok arra, hogy magyar, mert hát az Kékedi név az egy nagyon híres valójában. A második király, Aba királytól kaptuk a Kékedi nevet. Szóval attól visszamenőleg fönt Kékedbe, ottan van egy kastély, amit most akkor Kékedi kastély, vagyis hát Mercel Kékedi kastély, amit mostan hotelnak használnak. És hát onnan valójában 1003-ban kaptuk a Kékedi nevet. És erre én büszke vagyok mai napig is, és hát remélem, hogy mindenki büszke, hogy magyar lehetett, és itt elsajátíthatta az valójában második anyanyelvet.
Köszönöm szépen, István bácsi! Az elmúlt percekben Kékedi Istvánnal, 56-os forradalmáról, szabadságharcossal beszélgettem. Köszönöm szépen!
Nagyon szívesen örülök, hogy megismertelek, és reméljük, hogy hát fog másoknak is tetszeni, vagyis hát élményt mások is próbálják ezt fölhozni. Nem kell eltitkolni most már 60 év után, hogy mi is volt valójában az 56-os forradalom.